Különösen tételem alapigéről az előbb hallott Zsoltárhoz olvasom a Márk írása szerint evangélium 12. részének az utolsó verseit, a 41. verstől a 44. versig, ahol az özvegyasszony két fillérjének a történetét olvashatjuk. Amikor Jézus leült a templomi perselyjel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony pedig oda menve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta a tanítványait, és ezt mondta nekik, bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe, mert mindannyian feleslegűből dobtak, ő azonban szegénységéből mindaz beledobta, amilyen volt, az egész vagyonát. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, mindig, amikor ezt a történetet elolvassuk a Márk evangéliumából, vagy a Lukács evangéliumából, hiszen ez a két evangélista örökítette meg az utolsó napok történetei közül az özvegyasszonynak a történetét, akkor megrendítő belegondolnunk abba, ami Jézus szem előtt lejátszódott, hogy az özvegyasszony odajárult a megfelelő helyre, az elhelyezett 13 persely láda, illetve adományi kürtnek a helyéhez, és beledobta mindazt, amit a magáinak mondhatott, vagyis azt a kettő pénzérmét, amilyen volt, és nem mondta azt, és nem gondolta meg azt, hogy van kettő, hát egyet odaadok, de egyet megtartok magamnak. Na, azt gondolom, hogyha mi lennénk ilyen helyzetben, ha beleképzeljük magunkat az özvegyasszonynak a helyzetébe, akkor nagyon sokan ezt mondanánk, hogy igen, persze, hát odaadok egyet, de azért a másikat azt megtartom magamnak. És olyan megrendítő ezt tényleg így elképzelni is, hogy nem ezt mondta, hanem mind a kettőt odaadta Isten iránti szeretetéből, hálájából, az Úr dicsőségére. És amilyen megrendítő ebbe belegondolni, annyira megragadja rögtön az ember képzeletét a számok miatt, és hát nem utolsó sorban persze a pénz miatt is, hogy akkor ez, hogy ő a kettőből kettőt odaadott, és nem mondta azt, hogy kettőből egyet adok, egyet megtartok, azt jelenti-e ma nekünk, hogy akkor 100-ból 100-at oda kell adni, vagy 1000-ből 1000-et oda kell adni, és lehet-e, vagy nem lehet azt mondani, hogy akkor 100-ból valamennyit mégis megtartok, vagy 1000-ből valamennyit mégis megtartok, és azt hiszem, ma már bátran mondhatjuk, hogy a millióból valamennyit odaadok, és valamennyit megtartok, vagy mindet oda kell-e adni. És amint ezt ma egy hete is értettük az igéből, ahol szintén egyébként pénzről volt szó, ugye szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem, és ott is megértettük azt, hogy a felszíni történetnek a mélyén húzódik meg az, amire Jézus felhívta a figyelmet, most is azt mondhatjuk, hogy a legfontosabb kérdés nem ez, hogy 1000-ből, 1 millióból, 100-ból valamennyit, mennyit, hanem egészen máshol van a lényege annak, amire Jézus tanítja a tanítványait, és amire Jézus tanít bennünket is. Hogy mi az alapja ennek a Jézus által észrevett mozzanatnak, hiszen sokan látták, csak a legtöbben nem vették észre, ami történt, hogy mi az alapja annak, amit Jézus aztán elmondott a tanítványainak, azt éppen a 87. Zsoltárban, amit olvastam, az előbb is hallottuk, találjuk meg. Az a hitvallás tudnélik, hogy a zsidó nép nagy örömmel fogadta el Istentől, amit a pogányoktól elvett és odaadott ő nekik. Ez volt a Szentföld, és a Szentföld közepén, ha így mondjuk, Jeruzsálem, és Jeruzsálem közepén, az elvi közepén maga a templom. Tehát ezt nagy örömmel fogadta Izrael, és persze hát az ember szeret kapni és gyarapodni, és ezért könnyű hálát adni és dicsérni Istent és örvendezni. De ugye ez csak az első lépés volt, hogy ők elfogadták azt, amit Isten nekik adott a pogányoktól elvéve, de ennek a folytatása az volt, és ezt olvastuk a 87. Zsoltárban, hogy ők erősen hitték azt, hogy nekik azért kellett a Szentföldet megkapniuk, azért Jeruzsálemet, a Szentvárost, azért a templomot benne, hogy mindez, a Szentföld, Jeruzsálem, a Szentváros és a templom áldásul legyen a pogány népeknek is, és ebben a Zsoltárban ezt nagyon szépen, tömören, de szépen lényegre törően elimádkozza a Zsoltáros, hogy a pogány népeknek is ez a hazája. A pogány népek is innen nyernek minden áldást. Ez mindennek a forrása. És ez az a megközelítés, amire azt mondhatjuk, ez az az alap, amire helyezhetjük azt a történetet is, amit az evangéliumból olvastunk, hogy tudnilik, hát ezt a templót fenn kellett tartani, az Isten tiszteleti rendet, a kultuszt fenn kellett tartani, a Szentváros is fenn kellett tartani, és hát ez pénzbe került már akkor is, nem csak manapság, és ezért aztán kihelyezték, ugye Józsiás király korában olvasunk arról, hogy először persejtettek a templomba, ki kellett tenni azokat az alkalmatosságokat, amivel az áldozati adományokat el lehetett helyezni a templom fenntartására, úgy tetszik a Szentváros fenntartására, a Szentföld megtartására, és ezért sorakozott oda a tömeg, hogy ezen az alapon állva, hogy mindaz, amit mi itt látunk, mindaz, amit kaptunk Istentől, mindaz, amire egyébként gyönyörködünk, sőt, amire büszkék vagyunk, az többennél, mert ez nem csak a miénk, ez a távol lévőknek is, nem csak földrajzilag, a lélekben még Istentől távol lévők is, a pogányok is, mert hiszük és valljuk, hogy innen árad áldás őrájuk is. És ezért aztán Izrael gyermekei, fiai és asszonyai így adakoztak a templom fenntartására, ezzel a hitvallásos alapon állva, ezzel az érzelmi hozzáállással, hogy nekünk örömteli feladatunk és kötelességünk fenntartani mindezt, mert nem csak nekünk, de mindenkinek, a pogányoknak is, minden embernek áldásforrása, ami itt van. Most ez tehát az az alap, amire állva aztán Jézus is látta és nézte, hogy ki hogyan adakozik, ki hogyan járul hozzá, ki milyen erőfeszítést tesz azért, hogy fennmaradjon ez a hely és ez az egész hitvallás, hogy hisszük és valljuk, hogy innen minden népre, minden emberre áldás árad, amikor Isten azt jónak látja. És ezért aztán kétféle megközelítéssel lehetett az adományoknak az adását, elfogadását, összeszámlálását végezni. Az egyik a tárgyilagos szemlélet és megközelítés, amelyben természetesen van sok és van kevés. Ki minél többet adott a perselyekbe, annál nagyobb mértékben hozzájárult a templomnak a fenntartásához, a karbantartásához, a renoválásához, az üzemeltetéséhez, a működtetéséhez is. Mindannyian érezték, és mindannyian tudjuk ma is, hogy ebből a megközelítésből tényleg van sok, amivel lehet valamit kezdeni, és tényleg van kevés, amivel hát nem sok mindent lehet kezdeni. Ebből a megközelítésből az özvegyasszonynak az adományára nyugodtan mondhatták azt, hogy az nem hogy kevés, az semmi. Azzal nem lehet mit kezdeni, azzal egy szeget nem lehet venni, amit bevernénk, vagy amivel hozzájárulnánk a templom fenntartásához. Ez az a tárgyilagos megközelítés, amivel a legtöbben akkor is oda mentek a templomba, oda járultak a perselyhez, és egyáltalán az egész élet szemléletüket áthatotta, sokat kaptam Istentől, sokat adok vissza, és büszke vagyok arra, hogy az én nagy adományom nagy mértékben hozzájárul a templom fenntartásához. Ez a tárgyilagos hozzáállás, és ezzel szemben Jézus arra hívta fel a tanítványainak a figyelmét, hogy van a teljesen objektív mércével szemben, a teljesen tárgyilagos megközelítéssel szemben egy másfajta megközelítés, amit talán arányosnak, talán viszonylagosnak mondhatnánk, amit azonban mégis úgy célszerű megfogalmaznunk, hogy jól érthessük, hogy egy lelki megközelítés. Még akkor is, hogyha ezt sokan akkor is úgy idegenkedéssel fogadhatták, és sokan ma is, hiszen hát mi az, hogy lelki megközelítés, most vagy pénz, vagy adomány, vagy mennyiség, vagy érték, vagy az egésznek nincsen értelme, mert akkor ne adjon senki semmit, hát majd az Úr fenntartja a templomot. Azonban Jézus mégsem mond le erről, és mégsem tekint el ettől, és mégis erre hívja fel a tanítványának a figyelmét, és ezzel a lelki megközelítéssel egészen más, ha úgy tetszik, mértékegységeket alkalmaz ő, hiszen a sokra azt mondja, hogy az a feleslegből fakad, táplálkozik, adódik, és a kevésre pedig azt mondja, hogy az értékesebb, mert hogy az a mindent jelenti az özvegyasszonynak az esetében. És ahogyan a bevezetőről is említettem, itt jutunk el a lényeghez. Azzal a szemlélettel, ahogyan Jézus tanítja a tanítványait, amelyik félreteszi a tárgyilagos, a teljesen objektív, a számszerű megközelítést, és nem azokat dicséri, akik nagy összegeket helyeznek a persejbe, hanem azt és azokat, mert azért remélhetjük, hogy nem volt egyedül az özvegyasszony ezzel a lelki hozzáállásával, akik készek mindent Istennek ajánlani, felajánlani és ajándékozni. És kedves testvéreim, itt adatik nekünk a lehetőség, hogy tovább lépjünk. Mert amikor feleslegről beszél Jézus, anyagi értelemben, pénzügyi értelemben, akkor nehéz vitatkozni azzal az állítással, hogy az embernek tulajdonképpen mindig van feleslege. Voltak olyan évek, voltak olyan korszakok, amikor talán azt lehetett tudni, hogy nem, mert betelő falatra is alig jutott, de mégis érezzük mindannyian, hogy tulajdonképpen mindig van az embernek feleslege, akkor is, amikor kevésbé megy jól a sora, és akkor természetesen, amikor nagyon jól megy a sora, mindig van feleslege. És itt kell váltanunk a gondolatmeneten, mert mindannyian arra gondolunk itt megint, hogy ez mennyiséget jelent elsősorban. Van feleslegem, amit félre tudok tenni, ahhoz megint hozzá tudok tenni, és így szépen gyarapodik a feleslegem mennyiségileg. Én azonban mindenkit arra kérek szépen, aki most hallja Jézusnak a tanítását, hogy tegye félre a mennyiségnek a gondolatát, és helyezze oda a minőségét inkább. Mert így még jobban megértjük, amiről Jézus beszél. Mindenkinek, mindannyiunknak az életében van, képződik, gyűlik, újra termelődik a felesleg minőségileg. Nem mennyiségileg, minőségileg gondoljunk erre. És természetesen ne csak pénzre, ne csak anyagiakra, hanem minőségre, időben például, minőségre, magatartásban, magaviseletre, emberi kapcsolatokra, odafordulásra, igen, adásra és elfogadásra, minőségi értelemben. Én azt gondolom, én ezt így hiszem, hogy az ember egyik legnagyobb nyomorúsága az, hogy képződik, hogy keletkezik, hogy gyűlik, hogy gyarapodik, hogy van felesleg az életünkben. Mert ez, hogy felesleg, minőségi megközelítésben valami olyasmit jelent, amivel nem tudunk mit kezdeni, vagy legalábbis nem tudunk vele jól gazdálkodni, nem tudjuk jól felhasználni, vagy jóra fordítani. A felesleg az valójában útban van, valójában akadályoz bennünket, valójában gátol minket sok mindenben, amit meg tudnánk tenni, hogyha nem volna ez a feleslegünk. És ellentmondás, önellentmondás, paradoxon, önmagának árt az ember, minél inkább arra törekszünk, hogy felhalmozzuk a felesleget, annál inkább akadályozza, hogy igazi, teljes, boldog emberhez méltó, Isten gyermekéhez méltó életet éljünk. Nos hát, így tekintetett Jézus azokra a gazdagokra, akikre azt mondatta, hogy igen, hát oda jöttek ők is, és ebből a feleslegükből adtak valamennyit az Úristen, mert úgysem tudtak vele mit kezdeni. Mert amúgy sem tudták volna jobban felhasználni, odaadták. De bár azt mondhatta volna Jézus, hogy odaadták a feleslegüket, és most már nem maradt feleslegük, de nem, a feleslegükből adta. És ez azt jelenti, hogy maradt még bőven felesleg az életükben. Az özvegyasszony tette, cselekedete, nem csak azért példa, amit az első mondatokban nem tettem, hogy nem gondolkozott azon, vagy hel is gondolkozott, de nem tartotta meg a kettőből az egyiket, és csak a másikat adta volna oda, hanem hogy ő megszabadult az egésztől. És ezért mehetett el ő tiszta élettel, nagyon sok mindenre alkalmas élettel, onnan a persenyettől, a templomból vissza haza, és ezért mehettek el úgy a gazdagok a feleslegükből adakozván, hogy nem lett tiszta az életük, nem lett alkalmas több minden azután, hogy meglátogatták a templomot, mint volt alkalmas azelőtt, hogy oda mentek volna a templomba, ugyanúgy akadályozta, gátolta, hátráltatta, visszatartotta őket az életükben sok mindentől, az, hogy megtartották, hogy ragaszkodtak a feleslegükhöz. És hát így érdemes feltenni a kérdést még egyszer, amit a bevezetőben említettem, akkor 1000-ből 1000-et, 100-ból 100-at, 1 millióból 10 millióból, 1 millió 10 milliót, mindenből mindent. Így fogjuk tudni helyesen érteni ezt a kérdést, feltenni ezt a kérdést, és így találjuk meg a helyes választ is, hogy vajon akkor mire tanít bennünket ez a történet, mire hívja fel a Jézus tanítványának a figyelmét, akkori és mai tanítványának a figyelmét, mert jól értjük így, hogy nem a számok nyelvén kell feltenni ezt a kérdést, hanem sokkal inkább úgy, hogy mit adhatok én ma az Úrnak, hogy mit adhatsz te ma Istennek, annak érdekében, hogy a feleslegemtől megszabaduljak, annak érdekében, hogy a feleslegettől megszabadulj, tehát, hogy mindattól megszabadulj, ami hátráltat, ami akadályoz, ami visszatart, ami nem teszi, nem lehetővé, nem engedi, hogy olyan életed legyen, amelyben nincsen tehát minőségi felesleg, vagyis amiben nincs semmi, amivel ne tudnál mit kezdeni, ne találnád meg a helyét, és ne tudnál jót tenni vele, jól tenni vele, hogy ne gyarapodhatna, gazdagodhatna valójában az életed. Ezért tehát, kedves testvéreim, ebből az igéből, ebből a történetből és Jézus tanításából ma ez a kérdés szól hozzánk, hogy először is felmerjük-e mérni azt, bemerjük-e vallani egyáltalán azt, hogy van felesleg az életünkben. Lehet, hogy még nem tartunk itt. Lehet, hogy még nem merjük bevallani. Lehet, hogy még mindenre azt mondjuk, hogy nem, az még nekem nagyon kell. Ha bemerjük vallani, hogy van feleslege az életünknek, akkor pedig jön a kérdés, hogy lemersz-e, le tudsz-e mondani erről, oda tudod-e adni, nem is annyira Isten dicsőségére, hálázatul, mert az nem biztos, hogy méltó volna, hanem saját magadnak, saját magunknak az érdekében, hogy megszabadulunk mindattól, amit nem tudunk hová tenni, ami csak gyűlik, ami csak akadályoz, ami csak az aggodalmaskodás forrása, ami csak a ragaszkodásunkat növeli ahhoz, ami aztán elmúlik, és ami megakadályoz bennünket abban, ahogyan az előbb soroltuk, hogy az emberi kapcsolatainkban, hogy az odafordulásban, hogy az elfogadásban mi alkalmasak legyünk arra, hogy mindezt jól, helyesen, mások, magunk javára, örömére, boldogságára tegyük. Mi is elmehetünk ma úgy innen a templomból, bár ez nem a jeruzsálemi templom, de azért nekünk nagyon kedves templom természetesen, hogy ragaszkodunk a feleslegünkhöz. Vagyis elmehetünk ugyanúgy, mint hogy idejöttünk, hogy nem leszünk alkalmasabbakká arra, hogy azt tegyük, ami Isten szándéka velünk. De elmehetünk úgy is, hogy jól tesszük fel a kérdést, engedjük, hogy Jézus kérdése megtaláljon bennünket, tanítása utolérjen bennünket, megszólítson, azzal a szándékkal, azzal a fogadalommal, ha úgy tetszik, hogy mi megkeressük, felkutatjuk az életünkben azt, ami felesleges, és attól megszabadulok, megtisztítom attól az életemet, hogy az maradjon benne, amivel jól tudok élni, jól tudok gazdálkodni, ami valóban a javamat szolgálja. És ha így megyünk el a templomból, akkor leszünk hasonlókká az özvegyasszonyhoz, akire Jézus felhívja a tanítványok figyelmét, és akire azt mondja, hogy ő az, aki teljesen Istenre tudta bízni magát, és semmi felesleges dolgot nem tartott meg, ami akadályozta volna azt, hogy ő teljesen Istenre bízza magát. Mi is megtalálhatjuk mindazt, ami elválaszt Istentől, mi is megszabadulhatunk attól, annak a módját is megmutatja majd, és a mi életünk így tehát alkalmassabbá lehet arra, hogy minden a helyén legyen, minden felhasználható legyen, minden a javunkra váljon, és semmi ne nyomasszon bennünket, mert hogy felesleges volna az életünkben. Azt mondhatjuk tehát, a zsoltáros imádságára visszagondolva, amit olvastunk, minden forrásom belőled fakad, ezt olvastuk, a forrásnak az a tulajdonsága, hogy nem termel felesleget. Gondoljunk bele ebbe, a mi életünk se legyen olyan, amelyik olyan felesleget akar gyűjteni, ami a kárunkra válik, amivel nem tudunk jól gazdálkodni, ami hátráltat bennünket. Ha ezt így megértjük és elhisszük, ha ezt így meg is tudjuk cselekedni, akkor nagy lépést tettünk mindannyian Isten felé. Amen.